Nos, te a kárrendezésért felelsz. Az első dolog, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, az az, hogy mennyire van benne a mindennapjainkban az az egészségügyi tudatosság, amely egy esetleges probléma esetén rögtön cselekvésre kényszerít bennünket.
Én azt gondolom, hogy jelenleg egyre inkább tudatosabbak már az emberek, egyre többen gondoskodnak önmagukról, hiszen látják a piaci környezetet, látják a egészségügyi helyzetet, látják a hosszú várólistákat, érzékelik, hogy milyen sokáig tart egy műtétre akár eljutni, akár egy szűrővizsgálatra, akár egy gyors beavatkozásra, és emiatt egyre többen próbálnak önmagukról gondoskodni, egészségbiztosítási szolgáltatásokat vásárolnak maguknak, akár mint magánember és a családjaiknak, akár pedig mint cégvezetők, a beosztottaknak, alkalmazottaknak.
Fontos téma szintén, tehát hogy egyrészt van az, hogy hogyan gondoskodunk magunkról, tehát az az egyik része annak, hogy hogyan alszom nyugodtan. A másik pedig az, hogy a családunkról és a munkavállalóinkról. Szóval, ha cégvezető vagyok, akkor a munkavállalóimról hol kezdek el gondoskodni? Egyáltalán mi az a határvonal, amit muszáj átlépnem ahhoz, hogy a munkavállaló is jól érezze magát.
Én azt gondolom, elég sok cégvezető most már ráébredt arra, mi látjuk a szerződés számáknak a növekedéséből, hogy a munkavállalóknak értéket jelent az már akár a felvételnél, akár a későbbiekben, hogyha egészségügyi problémája van, akkor gyorsan egy magánszolgáltatóhoz be tud jelentkezni, el tudja intézni a baját, akár évvégén egyszer szűrővizsgálatokra el tud jutni, ami most már egyre inkább fontosabb, hogy tudjunk valóban önmagunkról gondoskodni.
A kafetéria része sokszor, nem?
Akár a kafetéria része is lehet, így van.
Ez a menedzser szűrés, vagy hogy hívják?
Hát a vezetőnek hívják menedzser szűréseknek, de van ez a dolgozóknak, a beosztottaknak is sima szűrés, vannak alapszűrések, bővített szűrések, ez cégvezető cégek váltogatják, hogy melyiket akarják használni az ő dolgozóiknak.
Mi a helyzet a tudatossággal Magyarországon, akár cégvezetőként, akár magánemberként az egészségtudatossággal?
Én azt gondolom, aki most Magyarországon ezzel a szolgáltatással foglalkozik, óriási piacot lát benne, tehát ezért nem egy régen elindult féle fajta biztosítás Magyarországon, de egyre többen tartják fontosnak, mint cégvezető is arra, hogy gondoskodjanak róla, illetve ha egy külföldi ember jön Magyarországra, például a családjával együtt, neki természetes, hogy vesz egy ilyen magánbiztosítást, hogy tudjon gondoskodni a családjáról. Úgyhogy ezt a tudatosságot kell fölépíteni nálunk is, hogy legyen értéke ennek, és legyen fontos az embereknek az egészsége, a családja.
Változik a világ körülöttünk, rengeteg inger ér bennünket, és ez feltételezem, hogy kihat az egészségtudatosságra is. Tehát, hogyha látom azt, hogy bármi megtörténhet, akár egy COVID után, akár a szomszédországban háború zajlik, tehát egy csomó bizonytalanító tényező van körülöttünk, ezek az egészségtudatosságot valamilyen irányba terelik. De milyen irányba terelődött az elmúlt néhány évben?
Hát ezt ilyen szempontból lehet, hogy nem innen fognám meg, hogy a háború, meg akár a COVID helyzet, inkább még egyszer azt látva, hogy a várólisták milyen hosszúak, látva azt, hogy egy protézis műtétekre milyen sokat kell várni, ezért inkább úgy gondolom, az emberek egyre inkább próbálnak törődni a saját magukkal, egészségével, családjuk egészségével, tehát innen közelíteni meg, és látszik a számok növekedéséből, hogy egyre inkább érzékenyebbek erre az emberek. Ez az egyik része, a másik pedig a kihasználtság. Ugye már sokszor is egy jó kérdés, aki ilyen biztosítás már kötött, eszébe jut-e, hogyha baja van, hogy van ilyen biztosításon, vagy akkor rögtön rohan az ügyeletre ide-oda, és akkor azt is azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb a kihasználtság az ilyen típusú biztosítás.
Az a fajta tudatosság, ami szükséges ahhoz, hogy az emberre, hogyha bármi megesik a hétköznapokban, nem tudom, kimegy a bokám, rám esik a mennyezet, bármi, az így megvan az emberekben?
Szerintem válasszuk ketté. Az ilyen típus, amit most említettek, két esetet, ezek ilyen vészhelyzetek, balesetek, itt nem kérdés, mentőt hívok, irány az ügyelet, a sebészet. Itt olyanokra gondoljuk inkább, amikor azt mondom, hogy fáj a fülem, hétvégén lázas lettem, és kell valami tanács akár, tehát hogy elérjek valakit, egy doktort, akár ilyen videón keresztül, hogy akkor segítsen, mit tudok csinálni, akár másnapra kéne nekem egy vizsgálati időpont, egy ilyen fülfájásra, torokfájásra, bármire, hogy akkor ne a körzetihez kelljen sorbálnom, a betegek között fél órákat, meg órákat, hanem egy telefonon keresztül le tudom szerveztetni az egészségbiztosítási szolgáltatómmal, hogy pontos időpontra megyek, konkrét doktorhoz megyek be, normális helyre kiépített, szép, normális ilyen klinikákra jutok be tulajdonképpen, és ott egy pár perc alatt engem meg tudnak vizsgálni, megkapják a receptet, kezelési tervet adnak nekem, stb.
Azt többször referáltál a hírekre. Ez egyébként nagyon befolyásolja az embereket?
Én szerintem igen. Tehát ma már látszik az, hogy a egészségügyi intézményeknek az állapota nem biztos, hogy mindenkinek kielégítő, és aki megteheti, az inkább megveszi a magánbiztosítási szolgáltatásokat. Ami a gond, hogy ott is már egyre több a várólista, tehát hogy tevődnek át az ilyen igények a magánszolgáltatóhoz, korábban akár egy-két napon belül tudtunk időpontokat foglalni, ez is kezd eltolódni. Akár több nap, akár egy hétre is, mire be tudunk oda kerülni a ügyfeleinkkel.
Veszünk egy picit a biztosító szerepéről. Erről már egyébként volt szó ebben a műsorban, szintén kollégáddal beszélgettem, hogy van egy ilyen menedzseri szerep is gyakorlatilag. Tehát, hogyha valami történik, akkor nem a magánrendelőt hívja fel az illető, a biztosítót, hanem a biztosítót, aki aztán, ez nekem tök szürreális egyébként.
Nem a biztosítót, a biztosítónak van egy ilyen úgynevezett kontaktcentere, van egy ilyen társcégünk, akinek ennek a specialistája, és ez a kontaktcenter központ az, aki erre van kiképezve, és ott fogadják ezeket a hívásokat, de azt gondolom, hogy nagyon sokat léptünk az irányba, itt is a digitalizálás felé, és a versenyképes árak miatt, hogy megpróbáljuk ezt is digitális módon rendezni, tehát van egy online foglaló rendszerünk, az ügyfél oda be tud lépni, ott ki tudja választani neki megfelelő klinikát, a neki megfelelő orvost, a neki jó időpontot, ott be tud foglalni, ez a rendszer leellenőrizet, hogy van rá fedezett, díja rendezve van, jogosult arra az ellátásra, és a biztosítótól függetlenül nyugodtan tud oda menni egyből az ügyfelünk. Tehát, hogy mi is próbálunk az élő munkaerőt egy kicsit csökkenteni, tehát ne egyre több kontaktcenteres kollégát vegyünk fel, ahogy nőnek ezek a biztosítottak számai, hanem digitális megoldásokkal próbáljunk megoldani ilyen problémákat. Tehát online foglaló rendszer, hajrá, mindenkit biztatok, hogy egyre többet használják, és
adom. Ez egyébként szerintem mindenki fel tud ugrani erre a vonatra, a digitalizáció, főleg amikor minden már digitálisan megy, mindenhez kell az okostelefon, ez csömörre lesz az embereknek, még ezt is szerintem, így kell intézni.
Szerintem igen. Tehát igazából ezt van, aki sokszor előnek tekinti, van egy szűk réteg, aki hátránynak, de a korosztálytól függ egy részét, azt is mondhatnám, mert ez sem mindig igaz, mert az anyukám is, aki rendszeresen használja az okostelefonját, föltölt, letölt, néha fölhív véletlenül, ez igaz, de én azt gondolom, hogy idősebb korosztály is sokszor már rá van kényszerítve, és tudja használni az okostelefonját. De itt majd mesélek később esetleg a lakásbiztosítási kárrendezésnél, ahol szintén videósan összekapcsoljuk a károsultakat a szakértővel, itt vigyázunk a környezetünkre, ne kelljen mindig kimenni a helyszínre, zöldek vagyunk, és megpróbálunk minél gyorsabban, digitális módon, videón keresztül kárt rendezni. Visszatér az egészségügyre, igen, itt is az a lényeg, hogy itt az ár is nagyon fontos nekünk, akkor tudunk jó árat adni, ha minél kevesebb élőmunkát használunk, tehát egyrészt innen fontos nekünk az online foglaló rendszer, másrészt meg gyorsabb, egyszerűbb, nem kell tolmácsolni a klinika meg az ügyfél között egy kontaktcenteres kolléganőnek, hanem direkt bele tudja foglalni, még egyszer mondom, a neki megfelelő helyszínt, a szimpatikus orvost és a jó időpontot, ami mindenkinek jó.
Akkor ha már érintettük a lakásbiztosítást, azt beemelném ide ezt ebbe a beszélgetésbe, sokan nem tudják, hogy a lakásbiztosításhoz választható balesetbiztosítás is. Ugye ez mikor érdekes? Akkor, hogyha az előbb már mondtam, ezt leesik a plafon. De egyébként nálunk ez családban meg előfordult sajnos többször is. Tehát apámra ráesett a plafon.
Nálunk is egy hónapja leesett.
De hogy, akkor nagyon jó, ez még frissebb élmény.
Választható, igen.
Tehát ez ide vonatkozik? Tehát, hogy egy sima lakásbiztosításhoz ezt nem takarná?
A sima lakásbiztosítás alatt már nagyon sok mindent kell, hogy értsünk. Tehát én azt gondolom, hogy van egy alapkockázati kör, amit most már a törvényi megfelelőség miatt is úgynevezett, hogy minősített fogyasztóbarát. Abban benne vannak az alapkockázatok. De minden biztosító próbálja testre szabni ezeket a termékeket. Tehát rengeteg olyan kiegészítőkkel, riderekkel csúnya szóval, kiegészítőkkel fölékesíti a biztosítását, sportcsomag, ha valaki sportol, napelem most már divatos, és a baleset biztosítás is része többek között az ilyen csomagnak, lehet ilyet venni, és hogyha akár háztartásban együtt élőkkel történik egy baleset, gyereked az iskolába eltöri a kezét. Te biciklizel és elesel például, megsérülsz. Vagy otthon tényleg valami háztartási baleset történik, akkor különböző limitekig téríti a biztosító ezeket is.
Oké, ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy amikor arról beszélünk, hogy vannak a bankkártyák, és a bankkártyákhoz járnak bizonyos biztosítások, akár, vagy járnak választható ott is, de azt hiszem, hogy járnak is valamelyik bankkártyához jár, például utasbiztosítás, egészségbiztosítás, de ugye arról meg úgy beszélünk, hogy az egy ilyen, hát az apróbetűs rész az nem tér ki sok mindenre, és hogy végül is, amikor a bankkártyás biztosítást akarjuk használni, kiderül, hogy semmire nem jó. Ugye van ez egy kicsit elhígult a biztosítási szektor.
Ezt nem mondanám, tehát a bankkártyákhoz tartozó biztosítás is jó, csak limitek mások értelemszerűen. Tehát különböző csomagú bankkártyákhoz értelemszerűen különböző limitű kártérítések járnak.
De itt például de... a lakásbiztosításnál ezek mennyire átláthatók és mennyire nyomon követhetők ezek a limitek?
Én azt gondolom, hogy ügyfelek választhatók csomagok. Tehát mi próbálunk transzparensek lenni, tehát mikor megköti valaki a biztosítást, akár az ügynök segítségével, akár digitális interneten keresztül, tanácsadója segítségével, ott ki tudja választani, melyik csomagot szeretné, és ott egyértelműen látszik, hogy milyen limitekre terjed ez ki. Baleseti halál esetén, ne adj Isten, de sérüléseknél, törések esetén egyértelműen le van írva ezek a limitek, hogy mit fizettünk akkor tulajdonképpen. Az egy nagyon nagy érték Magyarországon, hogy most egy kicsit a baleseti biztosítástól eltérve, a lakásoknak több mint a 75%-a Magyarországon biztosítva van. Ez egy borzasztó jó arány, akár Európához képest is.
Mi az átlag?
Hát ennél jóval alacsonyabb. Én azt gondolom, hogy ilyen 50-60% ez uniós átlag. Mi Magyarországon végre valamire nagyon odafigyelünk, a lakások biztosítására figyelünk. Wow. Itt egy probléma van, hogy az elmúlt pár évnek az inflációs hatását muszáj lekövetnünk, ugye? Ami azt jelenti, hogy a lakásnak az értékét, az újraépítési értékét követni kellene a biztosítási összegekkel. Erre ugye két lehetőség van. A biztosító minden évfordulókor meg tudja emelni ezt a biztosítási értéket, de csak különböző KSH-hoz hozzákötött egy minimális eltéréssel ahhoz képest limit, vagy összeggel. Illetve évközben van nekünk módosítása lehetőségünk közös megegyezéssel az ügyféllel, illetve legújabb törvény szerint jövő márciustól lesz egy hónap, a márciusi hónap, amikor mindenki tudna biztosítót váltani, plusz egy alkalommal, nem csak évfordulókor. Mi most ezen dolgoztunk, hogy az elmúlt egy-két évben, látva az euróárfolyamot, látva az építőanyagárak szigorú emelkedését, látva akár a egyéb befolyásoló tényezőket, energiaárakat, szállítási árakat, emiatt az ügyfelekkel megpróbáltunk év közben is fölvenni a kapcsolatot, és a módosításokról őket rábeszélni, hogy ne adj Isten egy totálkárnál, amikor leég a házporig, akkor valóban olyan értéket tudjon megkapni az ügyfél, amiből ő újra tudja építeni. Aha. Ugye ezt a részkároknál is lehet érvényesíteni az úgynevezett alulbiztosítottságot, amikor egy épületnek az értéke messze meghaladja a biztosítási kötvényben szereplő újraépítési értéket. És ilyenkor a részkároknál is a biztosítók tudnak érvényesíteni ilyen típusú alulbiztosítottságot, egy kisebb kárnál is lefelezik, harmadolják, kétharmadolják ezeket a kifizetett összegeket, ez senkinek nem jó. Vitát generál, ügyfél elégedetlenséget generál, ügyfél is azt mondjuk, hogy nem jut hozzá a tényleges javítási összeghez, ugye ezen próbálunk most korrigálni évközben is.
Ezt egyébként fogyasztóként időről időre érdemes monitorozni?
Igen, ezt hangsúlyozzuk, mind az ügyfelek részéről, mind pedig a saját tanácsadóinkat is rendszeresen megkérjük, hogy nézzék át az ügyfelek szerződéseit, próbálják karbantartani. Tehát,
bevásárolt köze valaki egy Rembrandtból, akkor azt lehet, hogy egészen más a lakásbiztosítás
értéke. Ez az ingóságra vonatkozik, de én most magáról az épület értékéről beszélek, a alapról, falakról, mennyezetről, a tetőről, hogy mennyivel drágább most újraépíteni, akár a faanyagárak, hogy elszálltak, akár a cementárak, téglaárak, tehát hogy régebben 300-400 a forintban már négyzetméterenként egy épületet, mondjuk még akár Budapestnek is egy külső kerületbe föl lehetett húzni, ma már ez hát inkább 6-700 ezer forintot jelent.
Ah, oké. Okay. Tehát okay. És ehhez mérjük mindig a biztosításnak van, az összegét. Van, tehát ez változik időről időre.
Hát ezt kell megemelni akkor az ügyfelekkel közösen egyetértéssel, hogy akkor olyan szinten legyen a biztosítási összeg a háznak az értéke.
Ez körülbelül hány évente érdemes?
Évente.
Évente meg kell, és még kihívok egy biztosítót, aki, hát, vagy egy ügynököt, aki...
És se kell hívni, telefonon meg tudják ezeket, ma már a digitális világban telefonon tudnak, ugye. Ez a COVID sok mindent biztos hátráltatott, de az, hogy a biztosítók is felzárkózzanak a bankok szintjére a digitalizálás tekintetében, ez azért ez biztos. Tehát most már mi távértékesítéssel, érintés nélküli aláírásokkal...
A bizalom megvan már az emberek részéről?
Én úgy gondolom, hogy igen. De ez főleg tanácsadó függő, biztosító függő, és itt kitérnek arra, milyen szolgáltatást. Tehát ugye, amíg egy papírt vesz az ember, addig hát bízunk, nem bízunk, de mikor az igazság pillanata eljön, hogy tudom elérni a biztosítómat, be tudom-e a káromat jelenteni, hajkoráztam kell a tanácsadómat, elérhetetlen a biztosító ügyfélszolgálata, nem tudok digitálisan bejelenteni, akár okostelefonon. Ez az, ami az ügyfeleknek a bizalmát vagy megerősíti, vagy jönnek a negatív kommentek. Mi már a károknak a 75%-át a lakástársasházi kárnak digitálisan kapjuk meg, ami azt jelenti, hogy vagy az online felületünkön jelentik az ügyfelek, vagy a tanácsadók segítenek ebbe, vagy a kontaktcentereket fölhívják. Miért jó ez? Mert például volt egy havária kárunk most augusztus 4-en, 5-en, 6-án.
Hát én akartam bedobni a témát, de most már bocsánat, okay.
Ahol egy 3 nap alatt közel 10 000 kárbejelentés érkezett hozzánk. 3 nap alatt. És ez azt jelentette, hogy ez már ez pont péntek ellen esett 4-en, 4-5-6, és akkor a hétvégén is már a szakértők, mivel a digitális bejelentésnek a nagy előnye, hogy automatikus irányítással azonnal ott van annál a kárrendezőnél, kárszakértőnél, aki a területileg tartozik hozzá, ahhoz a ügyfélhez, ahhoz a kárhoz, kárhelyszínhez, és azonnal tudtak intézkedni. Tehát magyarul már telefonon hívták az ügyfelet, már mondták, hogy mikor tudnak kimenni esetleg, vagy ami nagy előnyünk, hogy mi bevezettünk különböző kárrendezési módokat, tehát telefonon rendezhetünk károkat, videósan tudunk átrendezni, irodai módon, illetve a szemléskárokat. Tehát itt próbálunk kicsit figyelni a környezetünkre is, hogy minél kevesebb ökológiai lábnyomot hagyjunk. Ezért egy csapatunk, aki a telefonon az ügyfelet felveszi a kapcsolatot, itt van persze limit, kárfajta, hányadik kára van az ügyfélnek, és megbeszélik telefonon, hogy akkor mi ázott be, mekkora a kár, megállapodnak, kézbe csapnak, már megy is ki a pénz. Szerinted percenként mi mennyi pénzt fizetünk ki a ügyfeleknek?
Kell tippeljek? Nem tudom, milliókat.
Percenként a 7 napján, 24 órában több mint 100 000 forintot. Tehát percenként ennyi megy ki tőlünk így.
Amíg de ez most van így, nem?
Ez folyamatosan, egész
ez az átlag, ez az átlag.
Ez az átlag.
Ez az augusztus 4-ét sose felejtem el. Éjszaka jöttem haza kocsival, éjszaka Tatáról, és gyakorlatilag ez az özönvíz fogadott itt Budapesten, és hát ezzel kapcsolatban ugye eszembe jut, hogy mennyi pince, meg mélygarázs beázott.
Ez így van.
Hogy az ott álló ingóságok, akár itt és autóról is beszélünk, meg akár bicikli, motor, ilyesmi, tehát azokkal mi a helyzet? Azok mennyire képezik ezt a jó biztosítási kérdés.
Tehát a ingóság keretet alatt értjük a kocsin kívül az egyéb ingóságokat, azok térítve vannak nagy általánosságban, tehát szerszámok, mosógép, ruha, az felázik a pincébe, azt fizetik a biztosítók. A gépjárműre a kaszkó az, ami ilyenkor fedezetet
ad. Ha van kaszkó.
Hát de legyen, én azt gondolnám.
Egy kaszkó az évente mennyi? 3 kiló, 4? Nagyon sok.
Hát ez nagyon függ a kocsi típusától, a kocsi korától, tulajdonosnak a vezetési életkorától, stílusától. Tehát én azt gondolnám, hogy ez biztosítként változik, de ha átlagos kaszkodíjat kérdezel tőlem, az ilyen 120 ezer forint van különben. Tehát a magyar átlagot, ha nézed, de persze benne van a Suzuki, a Ford, meg benne van az a Mercedes, akinek akár milliós is lehet az éves díja, de akinek van egy 40-50 milliós autója, az legyen kedves, fizesse meg akkor az éves 1 millió forintos
kaszkodíjat. Hogy mondják, ha majomra volt pénz, legyen pénz banára is.
Én ilyet nem mondok.
Én mondom, ezt hallottam.
És igen, volt olyan káresetünk, amikor a szerencsétlen ügyfelünk arra kelt föl, hogy a pincébe valami hangot hallott, és a kocsinak a teteje verte a mennyezetet a pincébe, mert megtelt vízzel. Olyan jól szigetelt az autó, hogy megemelte a kocsi tulajdonképpen a víz.
Oszta.
És ő erre ébredt föl, hogy akkor emiatt kell.
De akkor a kocsinak csinálni. Annyi volt?
Hát ilyenkor nehéz, igen, ezeket az elázott kocsikat megmenteni, ezek ilyenkor már valószínűleg totál károssá válnak. Oh. Így van. Ugye azért van nekünk olyan erőjelzésünk is, amikor az ügyfeleket ilyen push üzemmódba, okos telefonon keresztül értesítjük, hogy jön a vihar, vigyázz, villámlás várható, eső várható. Még ha reggel el is mentél otthonról, nyitva hagytad az ablakot, fölhúztad a relőnt, úgy felejtetted, akkor szólj a szomszédnak, vagy fuss haza, és zárd be az ablakokat, hogy ne ázzon be kocsival, ne állj fa alá, mert jön a vihar, letörheti az ágakat, állj védett helyre. Tehát ilyen üzeneteket mi azoknak az ügyfeleknek, akik ezt letöltik az okos telefonjukra, rendszeresen küldünk nekik ilyen üzeneteket, hogy akkor ezt használják. Időjárás előrejelzésnek hívják tulajdonképpen.